Habakuk könyvét keressük ki a Szentírásból, Habakuk próféta könyvét, és abból fogom olvasni az első fejezetből, Habakuk próféta könyvének az első fejezetnek az első 6 versét hallgassuk meg. Tehát Habakuk próféta könyve első fejezet első versétől hangozzék Isten igéje. Fenyegető jövendőlés, Habakuk próféta látomása. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkén van szemem előtt, folyik a per és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igazítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnénk. Mert most útnak indítom káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet, bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Habakuk könyve az Krisztus előtt jó 600 évvel ezelőtt íródott, meg akkor élt, és ez a próféta úgy kezd itt a könyvében, profétai könyvében, hogy elkezd panaszkodni, elkezd Istenhez imádkozni, azokért az igazságtalanságokért, erőszakért és sok nehézségért, amelyet megtapasztalt a saját népének a környezetében. Átélt az, hogy az igaz ember, aki próbál hitből élni, annak mennyire nehéz a sorsa, és mennyire könnyen érik az életüket azok, akik hazudnak, csalnak, lopnak, az ítéletet és az ő ügyére fordítják, és milyen nagy igazságtalanságok vannak az ő népe körében. És fölmerült benne, hogy hát Uram, miért nem válaszolsz? Én hozzád kiáltok, hozzád fohászkodok, elét hozom a népem igazságtalanságait. Mi a te válaszod? Miért nem felelsz? Miért nem csinálsz már valamit? Ugye ismerős egy kicsit ez, hogy a világban is, a világi ember is nem egyszer fölteszi ezt a kérdést, hogy látja maga körülötte ezt a világot, annak nyomorúságát, nehézségét, és akkor fölkiált benne, hogy miért engedi ezt az Isten? Miért nem csinál már valamit? Miért nem tesz már valamit? Na jó, ő nem fog imádkozni, nem fog az Istenhez járulni, de Habakuk viszont Istenhez fordul. Uram, meddig várjak még? Meddig nem felelsz? Meddig nem cselekszel? Meddig tűröd ezt a helyzetet? Hát abban támogat bennünket az a könyv, hogy ha bármilyet tapasztalsz életedben, jöjj Istenhez. Neki mondd el. Az, hogy panaszkodunk össze-vissza ennek-annak, amannak az embernek, nem biztos, hogy előrébb vagyunk. De hogyha az Istennek panaszoljuk el, és aztán ha ezt az egész könyvet elolvassuk, és javaslom a testvéreknek akár a mai nap, hogy olvassák el ezt a könyvet, akkor kiderül, hogy Isten egy darabig hallgat, aztán válaszol Habakuknak, elmondja azt, hogy mi fog történni, és végül ez a próféta a 3. fejezetben, az utolsó fejezetben eljut oda, hogy hála éneket énekel, hálát zeng az Istennek, tehát az Istennel való együttlétben és az ő felé való panaszkodásból ez a próféta eljut, mert Isten ide mindig eljuttatja az ő hozzá forduló őszinte embereket, hogy öröm telik meg az ő szívében, öröm lesz, és elkezd dicsérni, magasztalni az Urat, megerősödik a hite, és abban marad az ő panaszkodása. Ebben számunkra nagyon példamutató ez a könyv. Tehát hasonló kérdések vannak a világban is. Ugye mi is talán föltehetjük, hogy miért van az, hogy egy gyermek úgy kezdi az életét, hogy nyomor negyedben nő föl. Az egyiknek ez adatik, a másik meg palotába születik, olyan gazdag szülői háttérrel rendelkezik, hogy egész életében még dolgoznia sem kell. Miért? Vagy miért van az, hogy Isten megengedi, hogy egy Hitler, meg egy Stalin élje az életét akkoriban, és hány ember hal meg ő miattuk, és miért ült el ezt a mindenható Isten? Tehát megannyi különféle igazságtalanság merülhet föl bennünk is, csak a hív ember annyiban más, hogy Isten felé fordul, és Istennek mondja el a panaszt, és Istentől várja a választ. Na most Habakkuk könyve nem meríti ki a válaszadás teljes mértékét, hogy Isten mit is mond az ő kérésére, kérdésére, tehát nem oldja meg a mi igazságtalanságos helyzetünket, de az kiderül Habakkuk könyvéből, hogy Isten kezében tartja a világot, és ő irányítja, senki más nem teszi ezt, az ő enged meg valamit, és ő az, aki megszabja annak határát, és az is kiderül Habakkuk könyvében, hogy a gonosz, az igazságtalan, a hamis ember, az fordul és fut a pusztulása felé, és meg van írva az ő forgatókönyve, hogyha nem tér meg. Na de nem is ezzel akarok annyira foglalkozni, csak egy kicsit biztatna a testvéreket, hogy a mai nap vegyük elő a Habakkuk könyvét, és olvassuk el az egészet, nyeljünk belőle további üzeneteket. Én Habakkukkal szeretnék foglalkozni, ezzel a prófétával, mit tudhatunk meg ebből a 6 versből, ővele kapcsolatosan, és hagyj soroljak föl 4 dolgot, amit megtudhatunk, amit Isten nekem adott a csendességben. Az első, hogy Habakkuk hívember volt, Habakkuk imádkozó ember, Habakkuk hűséges, kitartó ember, és Habakkuk érzékeny volt a körülötte lévő dolgokra. Érzékenyen érintette. Hát nézzük meg ezeket, és legyen példa előttünk ennek az embernek az élete. A második versben ezt olvassuk, meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg, kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Hát mondhatnánk ezt, hogy milyen imádság ez, valami hitetlen emberé. Kiáltok hozzád, és még sincs válasz. Hát a hitetlen ember egy nem fordul szerintem Isten felé, itt arról van szó, hogy nem érkezik egyből a válasz, várni kell rá, és már ezt panaszolja, már ezt is panaszolja az Istennek, Habakkuk, hogy meddig várjak még? Mikor érkezik már a te válaszod? Már mióta könyörgök? Ez a hív ember odafordul imádságban Istenhez. És lehet te is átélsz az életedben ilyet, hogy olyan sürgős lenne, hogy az Isten mondana valamit. Olyan fontos lenne, hogy adnom a mi útmutatást. Hogy az az igazságtalanság, ami talán ért téged, az miért ért? És odafordulsz az Isten felé, elpanaszolod neki. És nagy csend van. Nem jön a válasz. Eltelnek napok, talán hetek is. És nem tudod, hogy miért van. És talán te is azt mondod, hogy olyan meddig váljak még. Meddig nem válaszolsz. Meddig nem jön a te segítséged. Sokszor nagyon nehéz válni. Életünkben van ez így, hogy megvárakoztat bennünket az Isten. Hát nem ez volt Lázár testvéreinél is? Mária meg Márta üzeni Jézusnak, hogy akit te szeresz, az bizony beteg. Ez egy imádságnak is fölfogható. Üzenik, elküldik azt a szolgát, megérkedik Jézushoz. És akkor azt olvassuk, hogy amikor tehát meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Nem indul. Nem egyből megy. Van így, hogy ilyet csinál az Isten velünk is? Hogy olyan sürgető lenne, hogy gyere, Uram, és az Isten meg sem mozdul. Ott maradt 2 napig. Vagy hetekig. És nem mozdul az Isten. Ugye, amikor a tanítványok fölkelték Jézust a hajóban, hogy hát nem törülsz az, hogy elveszünk, Jézus egyből mozdul. Egyből lecsendesít a vihart. Én meg azt olvassuk, hogy elérkezik hozzá az üzenet, és két napig ott marad. Nem megy. És nem azért nem megy, mert nem szereti őket, mert azt olvassuk a következő versben, hogy Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Tehát nem azért nem mozdul az Isten, vagy nem ad neked választ az imádságodra, mert nem szeretne. Nagyon is szeret téged. Őket is nagyon szerette. De mégis vár. Mégsem mozdul. Hanem ezt mondta, hogy amikor Jézus ezt hallotta, akkor ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Meghal Lázár, Jézus odamegy, együtt éled a gyászolókkal, és föltámaszta Lázárt. Micsoda csoda! Megdicsőül Jézus! Még jobban tündököl Jézus hatalma, nagysága, ereje egy család életében. És nem egyszer valamikor ezért is vár az Isten, hogy megmutassa neked még jobban a hatalmát. Megmutassa neked még jobban a nagyságát, hogy ő nem késett el. Ő ott is tud cselekedni, ahol számodra lehetetlen. És lehet, hogy azt érzed, hogy hívtad, nem jött, még nehezebb helyzetben vagy. Még rosszabb a helyzet. De abban a még rosszabb helyzetből ki tud segíteni. És megnő az Isten nagysága előtted még jobban. Az ő dicsősége. Hát valahogy ezt élt át Habakuk is, hogy hatással volt rá az, hogy várni kellett, mert ugye a második fejezetben az a híres igevers így hangzik, őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Kitartás történik itt Habakuknak az életében. Nem válaszol egyből az Isten, mert az emberben egyre jobban formálódik ki a kitartás, a ragaszkodás Istenhez. Megmutatkozik ebben a várakozásban. Vagy Lázár családjához visszatérve, hát nem változik ez a család? Hát Mária, nem ezután történik az vele, hogy oda megy azon a híres vacsorán, és a nárdus kenetet megkeni Jézust, leönti vele, az egészet ráönti, amit egész életében összegyűjtögetett, az ráönti Jézusra. Mondják is néhányan, hogy micsoda pazarlás. Na de hát a hálából jött, a szívéből jött. És jött volna ennyire a hálájából, szívéből, hogyha csak a betegségből gyógyítja meg az Úr Jézus Lázárt. Hát lehet nem. Túlcsordul az ő hálája. Nagyon gazdag az ő hálaadása. Még jobban ragaszkodik Jézushoz. De ehhez várni kellett. És életünkben mindig van értelme a várakozásnak. Hát nem így van. Ott várunk a rendelőben, vannak előttünk 20-an, aztán amikor már vannak előttünk 3-an, és örülünk, hogy már lassan mi jövünk, akkor jön valaki, és hopp, bement előttünk. És akkor már nem harmadikok vagyunk, hanem már megint negyedikek. És néhány szó talán átéljük. És amikor talán az kijön, és most már mi jönnénk, akkor kijön az orvos, és azt mondja, hogy most el kell lépnem valahova, majd mindjárt jövök. És akkor mi ott maradunk még mindig a váróban, amikor bemehetünk, akkor csak volt eredménye, hogy vártunk. Csak van haszna az embernek, amikor tud várni, ha nem hagyja ott, hanem tud ragaszkodni a mindenható Istenhez, mint ahogyan tette ez az ember is. Hogy tudott ragaszkodni. Lásd meg ezt életedben, hogy nem azért várakoztatod Isten, mert nem szeretne. Nagyon is szeret. Sőt, talán nagyobb csodákat akar tenni. Nagyobb változásokat akar tenni a te életedben. És ezért várakoztat. Hogy még jobban értékeld az ő eredményét, az ő tettét, az ő cselekedeteit. Még jobban világossá legyen számodra, hogy milyen nagy és hatalmas ő. És a szívedben még nagyobb hálaadás áradjon ki ő felé. Tehát Habakuk kitartó volt, hiszen azt mondja, hogy meddig kell még kiáltanom, és mikor segítesz. Vagyis az ember nem csak imádkozik, hanem kitartóan, hűségesen imádkozik. És ez a kitartás nagyon hiányzik a mi társadalmunkból. Még talán régebben kitartóbbak voltak az emberek. Ma ugye mindent hirtelen meg tudunk kapni. És egy kicsit hozzászokunk, hogy csak egy gombnyomás, csak egy érintés a mobiltelefonon, megoldottuk. Vagy gyorsan jön egyből a futár, és már hozza a csomagot, ugye, alig kell várni, és már itt van. Hogy az e-mail is olyan gyorsan érkezik, nem úgy, mint régen, hogy feladtuk a postán, aztán majd valamikor megérkezett, attól függ, hogy milyen gyors volt a posta, aztán még az visszaírt nekünk, és akkor több hét is el tudott telni. Ma meg pár óra, vagy lehet csak 5-6 perc, és már megérkezik a válasz. Megszoktuk mi ebben az időben, hogy minden olyan gyorsan jön, csak hogy az életünkben nem minden olyan gyorsan jön. És kezdünk türelmetlen lenni, nem kitartóak lenni. Nem tetszik valami, gyorsan akkor ott hagyjuk a munkahelyet. Nem tetszik valami, és akkor odébb állunk. Nem tetszik valakinek a gyülekezetben, hogy esetleg a szolgálatával kapcsolatosan valami kritika megfogalmazódott, akkor ott kell hagyni a szolgálatot. Tehát egyre kevésbé van kitartás az emberekben. Kitartani. Főleg Isten mellett. Hát, mint ahogy említettem ezt, hogy egy lelkész megkérdezte a mai fiatalokat, általános iskolásokat, hogy mit szeretnétek lenni, és milyen sokan azt mondták, hogy nyugdíjas. Hogy egyből jöjjön a pénz. Ne kelljen semmit dolgozni azért, hanem jöjjön egyből a nyugdíj. Tehát ilyen a mi társadalmunk ma, és nagyon nehezen van benne a kitartás, hogy kitartok a mindenható Isten mellett, és várok. Őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelve, várva, mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Valamikor nem kell ennyi időt várnod az imádkozásodra sem, hogy jön a válasz. Voltak olyan esetek életemben, hogy még a ajkamon sem volt a szó, mint ahogy az igében is olvassuk, csak sóhajként vetődött föl bennem egy imádság, de szinte még az ajkamig sem jutott el, csak a gondolatvilágomban létezett, és az Isten megadta. Istennek már ebből jött a válasza. És megadta. Én meg csodálkoztam. Ő ismeri gondolatunkat, tudja, hogy mire gondolunk, miután sóhajtozunk esetleg, mi a kérésünk. És valamikor tényleg így érkezik. Nemrég hallottam egy történetet, hogy mert a szerdai napon lelkész találkozón volt a kerületben, és egy olyan illető tartotta nekünk az alkalmat, az előadást, akik muszlimok között szolgál, és amikor jöttek is a migránsok befele Magyarországra, akkor ő ott volt Bicskén is, és próbált feléjük szolgálni, evangéliumot hirdetni, hát kellett bátorság hozzá, ez biztos. És az első megtapasztalása az volt, amikor egy nagy magas arab ember állt vele szembe, hogy Isten indította, hogy ott van az arab biblia a kezedbe, menjél oda és add neki oda. És azt mondta, hogy az első megtapasztalása ez volt, és ott gondolkodott, hogy hol lehet menekülni, hol lehet elfutni, ha meg akarna ölni. Vagy ott a kerítés az nem olyan magas, ott azt még át tudom ugrani, és akkor talán megmenekülhetek, ha ez a nagy ember le akar engem ütni. És akkor oda ment a kis arab bibliával, és elkezdett vele beszélgetni, mert közben ő nem csak teológiát végzett, hanem az iszlámot is kitanulta, a Koránt is ismeri, és arabul is tud, és odaadta a Bibliát neki, és akkor ez a nagy ember elkezdett sírni, és azt mondta, hogy életében nagyon kevés ajándékot kapott, és ez úgy meghatotta, és amit kapott ajándékot, az mindig fontos volt, ő ezt a könyvet el akarja olvasni. Hát azt mondja, hogy meglepődött, mert ő nem erre gondolt, vagy nem erre számított. Benne van a veszély is, de higgyük el, tanított bennünket, hogy ezek az emberek nagyban gyerekkortól kezdve félre vannak vezetve. Ezek jobban tudják idézni a Koránt, mint a saját történelmüket. Beleverik a fejükbe már gyerekkorban, de ezek az emberek ki vannak éhezve a szeretetre is. Na, egy ilyen történetet mondott el, nem ez volt az, hanem ami ezután következik, hogy Magyarországon egy muszlim bekerült a börtönbe, a magyar börtönbe, és ott is ott volt egy biblia, és unalmában elkezdte olvasni az Új Szövetséget. Kezébe vette. És elolvasta az egészet. És összekavarodott a feje, hogy ő a Korán tanulta, és most akkor ki az Isten? A Koránban olvasott Isten az Isten, vagy pedig az Új Szövetségben olvasható Jézus az Isten? És fölkiáltott Istenhez, hogy akkor most te ki vagy? Melyik Isten vagy? Mert csak egy van, ugye ők is egyet fogadnak el. Melyik vagy? Jézus Istene, vagy a Korán Istene? És akkor azt mondta imádságban, hogy ha te ide beküldöl hozzám a cellámban egy keresztény embert, aki tud arabul beszélni, akkor onnantól kezdve tudom, hogy Jézus az Isten. Hát pár nap eltelt, és ez az előadónk bement a börtönbe, bement az ő cellájába. Az arab ember azt mondja neki, hogy te keresztény vagy? Mondta neki, hogy igen. Még nem arabul beszéltek. Tudsz arabul? Mondta, hogy tudok. Azt mondta, Jézus az Isten. És elkezdtek bibliázni, megtért az ember, eljutott az örök életre, megváltotta az ő lelkét, szívét az Isten, és fölszabadult, hogy micsoda kincsre lehet ő az életében, és hogy félre volt ő vezetve, és hogy a iszlám vallás az egy félelem vallása, és azért gyakoroljuk, mert félünk egymástól is, meg mindenkitől, mert ugye büntetéssel mindig érte. Hát micsoda kincs az? Fölhívta örömében a feleségét, aki természetesen odahaza volt, és elújságolta neki, hogy megtértem, Jézusban hiszek. Az azt mondta neki, akkor elválok. Az asszony egyféleképpen válhat el csak a fejétől, ha ott hagyja a vallását. Meg ha főleg keresztény vallásat élet. Na aztán tovább beszélgettek, mert bebejárt hozzá a fiú, és kiderült, hogy kiutasítja Magyarország. Kiengedik a börtönből, és mehet haza. És amikor tudta már ezt, akkor megkérdezte a fiú tőle, hogy ez az előadónk, hogy otthon tudják, hogy keresztény lettél. Most oda visszamész, ott bizony megölhetnek. Nem félsz? És azt mondta, hogy én Jézusért a halált is vállalom, olyan kincsre leltem itt, amelyet megéri meghalni odahaza. Így ment haza. Na hát ebben a történetben ugye én azt akartam kihozni, hogy valamikor fölkiált az ember, imádkozik, és pár nap múlva érkezik a válasz. De nem minden ilyen imádságunkra érkezik. Pár nap múlva lehet többet kell várnod Istenre. Lehet, hogy talán sürgetőbb, és a pár nap is hosszúnak tűnik, hogy Isten válaszoljon, de légy kitartó, ahogyan kitartó volt ez az ember is. Ne add föl, hanem kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Tehát kérni kell, zörgetni kell, akkor tovább megyek az Úr elé, tovább mondom neki, amit azelőtt is mondtam, és várom az ő válaszát. Vannak, akik itt becsengetnek hozzám, és hát ugye nem úgy vagyok, mint a testvérek, hogy nagyon közel vagyok a kapuhoz, mert én onnan fentről lejövök, meg főleg egy hűvös időben az ember azért föl is vesz valamit, meg ki tudja, meddig kell ácsorognom ott a kapuban, hát addig elterik nem egyszer az idő. És sokan nem várják meg, mire lejövök. De te várd meg, míg Isten kinyitja az ajtót. Várd meg zörgetésed előtt a nagy ajtó nyílását. Légy kitartó. Ezt tanulhatjuk Habakuktól, aki hűséges is volt az Istenhez. Nem csak imádságában volt kitartó és hűséges, hanem abban a helyzetben, amelyben benne volt, abban is kitartott Isten mellett. Azt mondja, azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Ezt látja Habakuk. Ezt tapasztalja meg Habakuk. És ilyenkor fölmerül az emberben, hogy hát akkor én is hagyjam ott a hitemet? Mert jobban boldogulnak azok, akik nem hisznek. Jobban boldogulnak az igazságtalan emberek. Akkor én is legyek olyan? Én is kövessem az ő útjukat? És tudjuk, hogy Habakuk nem követte. Föltárta Isten elé, de nem követte ezt az utat. Mint valaki egyszer mondta azt, hogy egy hív embernek, hogy az üzlet az üzlet. Ha nem dugok pénzt a zsebébe, nem nyerem meg a tendert. Be kell dugni a zsebébe, a borítékba, oda kell rakni a pénzt, hogy a pályázatom nyeljen, hogy én legyek az első. Mert ha én ezt nem teszem meg, tönkre megy az üzletem, és az alkalmazottaimakat is el kell küldeni. Ez van ma. Ezt a világot éljük. A hív embernek is ezt kell tennie, mondta az illető. És akkor nem csak ketten járunk jól, az, aki kapta tőlem a pénzt, meg én is, hanem az alkalmazottaim is. Mert őket sem kell elbocsátani. Erre, aki ezt hallotta, azt mondta neki, hogy szerinted nincs más megoldás. Az igaz ember nem hitből él, borítékos pénzből él. Az Isten nem tudná elintézni, anélkül is, ha te imádkozol, hogy te nyeld meg azt a pályázatot. Szerinted ez képtelenség? Csak a borítékkal megy? Nem hitből él a hív ember? Hát ugye Habakuk pont ezt írja le, ő volt az első, aki ezt leírta, ezt az igazságot. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Innen olvassuk az Új Szövetségben, hogy többször megjelenik ez Pál írásában, vagy a zsidókhoz írt levélben is, és ott így hangzik, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát nem hátrált meg Habakuk, hanem azt mondta, lehet, hogy ez megy, csalás, lehet, hogy nem érvényesülünk, lehet, hogy nem is érvényesülök, én akkor is igaz ember akarok lenni, és hitből akarok élni. Ebben a környezetben, ebben a helyzetben is. És én nem hátrálok meg. Tudom, hogy az van az állatvilágban is, hogy aki nem alkalmazkodik a környezetéhez, nem olvad bele az az állat a környezetébe, akkor az el fog pusztulni. De a hív embernek nem kell beleolvadni a világba. Mert akkor fog elpusztulni igazán majd, az ítélet napján. Hanem nekünk világítani kell, nekünk fénykedni kell ebben a sötét világban, és nem sötét alakként járni ebben a világban, beleolvadni a sötétségbe, hanem azt mondja Jézus, hogy tűnjetek ki ebben a világban. Lássák meg az emberek rajtatok, hogy mások vagytok, hogy Krisztus fényét hordozzátok, és azt szerint éljetek. Mennyi ember nem tud kitartani látva a világot, látva a nehézségeket, látva a problémákat az Úr mellett. Habakkuk azt mondja, az igaz ember hitből él. Olvastam nemrég, hogy egy lelkész panaszkodott, hogy a gyülekezet tagjai hogyan hagyják el fel a gyülekezetet, és ilyeneket sorolt, hogy amikor elválik valaki, elhagyja a gyülekezetet. Amikor valami nehéz betegség tör rá, elhagyja a gyülekezetet. Amikor valamilyen tragédia történik vele, elhagyja a gyülekezetet. Hát nem Habakuki lelkület. Habakuk kitart. Azt mondja, jöhet még a nagy nehézség is. Én akkor is énekelek az Úrnak. Én akkor is az Isten mellett tartok ki. Én akkor is örömöm lesz, ha ez meg az meg nem lesz az életemben. Én akkor is az Isten mellett vagyok, és hűségesen kitartok mellette. Legyen mi bennünk is ez, a hűséges kitartó, ima életünkben is, meg életvitelünkben is. És aztán itt a legvégén láthatjuk azt, hogy érzékeny volt környezetére. Miért kell látnom a romlottságot, és nézem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt, folyik a per, és viszálytámad. Bántotta Habakukot a sok bűn, ami körbevette. Az embereknek a romlottsága, hogy ebben az időben már Júda, a déli ország rész borzalmas romlottságban volt. Hogy ezután érkeznek a babiloni haderők, és rombolják le az egész várost, Jeruzsálemet. És ez erőt van proféta Habakuk, és látja ezt a sok nyomorúságot, ezt a sok gondot, bajt, érzékeny volt mindezekre. Nyugtalanította. Hát életünkben lehet, hogy bennünket is nyugtalanít. Ha hív embert, nyugtalanítani kell. A környezetében lévő bűnök, gondok. Valamikor a világember is mondja, hogy ilyen ez a világ. A hív ember az Istennek mondja. Bántja a pokolba szaladó emberiség, hogy rohan a pusztulás felé, fáj ez neki ott belül, és imádkozik. Még Lótról is azt olvassuk, hogy megszabadította az igaz Lótot, aki szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt. Hát nem szenved a hívő, csak halljon egy káromkodást a munkahelyén, hogy a kolléga nője, a kollégája káromkodik, mintha kést vágnák a lelkébe, nem? Fáj. Szenved a hívő. És szenved annyi mennyi bűnért, amit lát az emberek életében. És hogy rohannak ezek az emberek, bugyután az örök kárhozat felé. Tehát kell nekünk elszomorodnunk. Kell, hogy fájjon, ami körülöttünk van ebben a világban. Kell, hogy fájjon az, hogy mennyi ember nem szomjú hozza az igazságot. Mennyi ember nem érdekli az Isten. Mennyi ember éli csak úgy a pénz Istenének az életét. Mert ez van. Itt egész Európában majd csak. Hogy egyre kevésbé van vágy az emberek szívébe. Itt Európában. Elmondta az egyik lelkipásztor testvérünk, hogy a lánya kint van Törökországban, és egy törökországi szállodában dolgozik, 1700-an is meg tudnak szállni, nem kevés. Akkor mennyi gyerek van abból az 1700 ottani vendégből, és ő a gyerekekkel foglalkozik, gyerekprogramokat szervez a szállodában, a Törökországban hívőként, élve az életét, sokan Belgiumból, Németországból, Angliából érkeznek vendégek, és volt egy olyan nap, amikor azt találták ki, hogy hát akik itt vannak, gyermekprogramot szerveznek, ők is énekeljenek, ne csak a gyerekek, hanem ők is énekeljenek. És hát legfőképpen török kolléga női vannak, tehát ő nagyon kevés európai dolgozó van abban a szállodában, legfőképpen törökök. Ő azt gondolta, hogy énekel egy hívő éneket. Messze fenn a hegyen. De gyönyörű ének. És akkor elénekelte, a nyugat-európaiak azt mondták, ez engem semmi. Jobb lett volna, el se hangzik. A törökök, azok meg oda mentek hozzá a kollégá, és azt mondták, hogy soha ilyen szépen még nem hallottunk. Mi történik? Talán itt a nyugat-európaiak, a vágy kihal, a muszlimok között meg egyre erősödik. Mi megyünk tönkre, mert előbb-utóbb tönkre megyünk, mert minden nép egyszer csak tönkre megy, amikor elhagyja az Istent. Nézzétek meg a bírák könyvében is, mindig tönkre megy a nép, amikor elfordul az Istentől, mert a jólétben elfordulnak, és aztán jönnek külső népek, leuralják Izraelt, aztán ebben a nyomorúságban fölkiált a nép az Istenhez, elkezdik újra keresni, az Isten szabadulást ad nekik, a szabadulásból megint jólét következik, és a jólétben újra elhagyja az Urat Izrael népe. Ugyanez van Magyarországon is, és a világ minden népe között. Így forog az ébredés mindig. És most mi itt járunk, hogy kezdjük elhagyni az Urat. És ez fáj az embernek. Mert tudjuk, hogy ennek következménye, mint Habakuk is azt kapja Istentől, hogy Habakuk, tudod mi a válaszom a sok panaszodra? Az, hogy küldöm Babilon népét, és leuralja az egész országot. Ez volt az Isten válasza. Hogy az a sok igazságtalanság, amit itt van, annak én most véget vetek, mert küldöm Babilon népét, kegyetlen népet, és jön az ítélet, jön a nyomorúság, a jólétből borzalom következik. És amikor a hívő ember is látja, hogy elhagyta valaki az Urat, meg nem törődik az Isten, hát az ítélet következik, és a népünkre is, ha nem történik valami, majd kell ennek jönnie? Hát már itt is van, Nyugat-Európában. Pont ezért. Mert elhagytuk, mert nem érdekel, meg levesszük a keresztet, meg divat bemutató lesz a templom. Ide jutottunk. De ez fáj. Habakuknak is fájt. Fájjon neked is. Jöjj, panaszkodj. Fordulj Istened felé. Tarts ki mellett ebben a körülmények között is. Nagyon aktuális ilyen tekintetben Habakuknak a könyve. És nem csak mások bűneit látva tud a hívemben megszomorodni, hanem a saját bűneit is látva meg tud szomorodni. Az is fáj neki. Az is bántja a lelkét. Hogy megint nem úgy tudtam élni az életemet, ahogyan akartam volna, vagy szerettem volna. Mert sokszor nem azt teszem, amit szeretnék, hanem azt, amit pont az ellenkezőjét teszem. Írja is Pál. És meg tud az ember szomorodni a bűnei miatt, hogy bűnbánatban választ kapjon, megbocsátást nyerjen Jézus Krisztusban. A hív ember vagy, akkor nem csak az fáj, hogy mi megy ebben a világban, hanem fáj, hogy mi megy a te életedben is. Az életünkben is. A bűnre érzékeny a hív ember. És fáj neki. És keresi a megoldást. Mind a két esetben Istennél. Ezt tette Habakuk. Legyünk tehát ilyen hív emberek, ilyen imádkozó emberek, ilyen hűséges, kitartó emberek, ilyen érzékeny ember, mint olyan Habakuk is volt. Te is légy ilyen ember. Amen. Amen.